a heti törvényes 40 órát, hanem annál sokkal többet dolgoznak, mert a feladat a 40 órát elvégezhetetlen. Hát erre mondottam azt, hogy nem, hogy a plusz juttatásokat nem adják, hanem a rendes, mondjuk, hogy elrendelt túlórát sem tudják kifizetni.
Innen folytatjuk a közlekedési információk után.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Közlekedési hírek.
Az Iszkiri se kereszték, hogy mindkét irányban jól járható a Bajcsy-Zsilinszky út. Az Andrássy úton élénk ugyan a forgalom, de jó a tempó, nincs sehol fennakadás. Továbbra is nehézkes viszont a közlekedés a fővárosban, Zuglóban. Itt reggel óta katasztrofális a helyzet. Az Ösvezér terén még mindig nehéz átjutni. A Kerepesi út befelé a tértől a Fogarasi úti csomópontig áll, kifelé pedig már a Baross tértől kezdődik a torlódás. A Nagy Lajos király útja forgalma alig mozdul az Ösvezér tere irányában. Nem jobb a helyzet a Pongrác úton sem, itt oda-vissza arra szólnak az autók, a Fehér út forgalma pedig az Éles sarok felé akadozik. Ennek oka az, hogy információink szerint a Fehér közben egy sávot lezártak aszfaltozásra miatt, így az Albert-Tirsai úton is hosszabb menetidővel számoljanak.
Reklám. Ha a nyugati pályaudvarnál jár, akkor a legközelebbi lottózót a Szent István körút 25-ös szám alatt találja. Reklám hangzott el. Kontra. Orosz József műsora minden hétköznap este 6-tól 8-ig. A nap legizgalmasabb, legfontosabb ügyeinek szereplői egymással vitatják meg, ki miért hiszi, hogy neki van igaza. Reklám.
Hír adás. Figyelem, figyelem! Kamera Hungária televíziós műsorfesztivál Pécsen, március 29-e és április 1-e között. Mindenkit szeretettel várunk. A program megtekinthető a kamerahungaria.hu weboldalon. Fővédnök az ORTT, főtámogató a Pannon. Az önbarátja biztosan ott lesz.
Szükségem lenne gyorsan egy autóra. Melyik az a kölcsönző, amelyik a hétköznapokra személygépkocsit a nyaralásunkhoz mikrobusz tud adni? Részenkár autókölcsönző. Náluk a kis autótól egészen a felső kategóriáig bármit megtalálok. Részenkár autókölcsönző. Budapesten, a Hajógyári sziget 131-ben. Bár lehet, hogy telefonálok. 453-0003.
A Klubrádió híreit megtalálja az Observer média figyelő adatbázisaiban. www.observer.hu.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkára tehát megfogalmazta azt a gyanút, hogy a magyar önkormányzatoknál nem fizetik meg azt a plusz munkát, amit a kieső emberek hagynak ott maguk után, vagy nem is tudják megfizetni. Hogyan vannak ezzel például Szegeden, kérdezem Botka Lászlót, ahol egyébként talán a legkönnyebb plusz bevételeket generálni. Nem tudom, hogy velünk van-e Botka László, nincsen velünk. Akkor kérdezem ugyanerről Gémesi Györgyöt.
Azért azt nem gondolom, hogy elsőnkó fejek az önkormányzatok a megfelelő jutatásokat, annál is inkább, mert törvény garantál bizonyos bért és bizonyos jutatási kört. Az, hogy ez a heti 40 óra munkaidő alatt elvégzett munkáért, vagy esetleg némi nemű plusz munkáért is kerül ki fizetése, ezen lehet vitatkozni, ez egyébként esete válogatja. Én pont arra céloztam az előbb, hogyha mi el akarjuk látni azt a feladatot, amivel most az önkormányzatoknak, amit az önkormányzatoknak el kell látni, akkor bizony, és emellett a köztisztviselői törvény mellett, azaz betartva a heti 40 órás munkahelyet, bizony majdnem, hogy estátuszra másfél embert kell foglalkoztatni. Ez az egyik nagyon lényeges probléma. Itt vagy az van, hogy törvényesen kell adott esetben ezen változtatni, hogy mondjuk péntek 12-kor adott esetben elsen ki a toll a köztisztviselőnek a kezéből, hanem mondjuk ő is ugyanúgy dolgozzon délután 4-ig, vagy biztosítani kell azokat a feltételeket, ami ennek a finanszírozásához szükséges. Ez az egyik dolog. A másik pedig a teljesen egyetértek azzal, hogy a szakmai felkészültség és a közszolgálatban eltöltött idő, ami valószínű, ami sokszor arányos egymással, de nem mindig egyébként, hogy ez mindenféleképpen legyen egy alap adott esetben a juttatások kiszámolásánál, de akkor beszélünk ilyenről pont abban az esztendőben, amikor, ahogy ugye tudjuk, a jövő évi köztisztviselői 13. a jövő évi 13. havi bért, azt egyébként ugye előre hozva ennek a felét idén fizeti ki, kvázi fizetésemelésként, ez egy virtuális fizetésemelés egyébként, és annak a másik felét majd jövő januárban, amikor egyébként eddigiek során 13. havi bérként került kifizetése. Tehát nagyon-nagyon összetett a probléma, még egyszer szeretném hangsúlyozni, egy biztos, és ezt határozottan tudom állítani, és ebben szerintem nincs közöttünk vélemény különbség a mostanában vitatkozó partnerek vagy beszélgető partnerek között, hogy nem lehet drasztikus létszám csökkentéssel ilyen kérdéseket megoldani. Egész egyszerűen nem lehet. És nem amellett kardoskodom, hogy üres járatok nincsenek adott esetben a munkavégzésben. Ha vannak, akkor már az eddigiek során is azért ezen a területen pont a gazdaság és a pénzügyi megszorítások miatt megtörténtek a megfelelő lépések. Ahogy Botka László mondta, a kimenő rendszerrel, tehát van egy kiméletesebb vonulat ennek, hogy a nyugdíjazásokkal és nyilván azokkal a lehetőségekkel élve, ami egy kiméletesebb létszámcsökkentést ír elő. De az, anélkül, hogy feladatot ne csökkentsünk, anélkül nem lehet drasztikus létszámcsökkentést elérni, ez meggyőződésem.
Botka László hogyan látja biztosíthatónak Szeged működését akkor, hogyha sor kerül ezekre a létszámcsökkentésekre, és információi szerint sor kerül-e rájuk?
Én azt gondolom, és az a mélyen egyetértek, hogy egy törvénynek természetesen a legfontosabb alapgaranciákat kell tartalmazni, de azért a gyakorlatban egy település, egy város, egy polgármesteri hivatal működése azért az más mutat. Most én is miközben hallgattam a kollégákat, végig gondoltam, hogy nekem a hivatalban közel 500 közisviselő dolgozik, és bizony van egy jó tucat, akitől nem hogy 40, hanem 48, vagy akár több óra munkát is kér a polgármester, hogyha főleg olyan ügyek vannak a városban, vagy a közgyűlés az önkormányzat asztalán, ami az ő szakértelmük nélkülözhetetlen. Itt egyébként mi úgy gondolom, hogy mind úgy, ahogy ez általában szokás, utána extra jutatásra jutalommal szoktuk elismerni ezt a plusz munkát. Ezt pusztán csak azért hangsúlyozom, hogy tovább is azért azt gondolom, hogy az önkormányzatok mozgástere az meg kell, hogy maradjon ebben a rendszerben, hiszen ahány település, ahány önkormányzat, ahány önkormányzati működés, ahány intézmény, és sorolhatnám azokat az óriási különbségeket, ami azért a magyarországi települési önkormányzatokat jellemzik, azok eddig is megvoltak. És hát azért annyit hagy mondjak, hogy természetesen egy polgármesternek, az önkormányzatnak azért az alapvető természetes érdeke, hogy jó szakembereket alkalmazzon, és itt azért azzal tisztában vagyunk, hogy a piacon kell a jó szakembereket megfizetni, hiszen hogyha a jóval alacsonyabbak, akkor az üzleti világ elszívja azokat a szakembereket, akikre adott esetben egy hivatalban és a közszolgálatban is szükség lenne. Én 5 év alatt 15%-kal csökkentettem a polgármester hivatal létszámát, és semmiféle megrázkódtatást nem jelentett Szegeden. Egyébként folyamatban van egy több százmillió forintos Európai Uniós úgynevezett ekközigazgatást kialakító fejlesztésünk, és ez is egyébként Magyarországon több nagyvárosi és most már közepes vagy kisvárosi önkormányzatnál is folyamatban van.
Mindenképpen javaslom azt, hogy akkor, amikor az áprilisi létszámcsökkentések lezajlottak, akkor hasonló körben térjünk még egyszer vissza, hogy mi az, ami valóra vált, mi az, amitől tartottunk, és mi az, amit lépniük kellett. Én minden esetre köszönöm szépen a beszélgetést Botka Lászlónak, Szeged polgármesterének, Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, Zongor Gábornak, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége főtitkárának, és Fehér Józsefnek, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete főtitkárának. Ez volt a Szolidaritás.hu műsora, szerkesztette Sós Éva, Barát József vezette.
Klubrádió. Vélemények és hírek. Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Az uniós honatyák elhatározták, hogy gátat szabnak a klímaváltozásnak. A dolgot tovább húzni nem nagyon lehet, mert pont egy Európai Uniós dokumentum mondta ki, hogy alig van rá idő, hogy tegyünk valamit. Energiára azonban szükség van, mert ha az emberek nem tudják bekapcsolni háztartási eszközeiket, és a cégek nem tudják eladni az újabb elektronikai fejlesztéseiket, akkor nagy a baj. A gazdaság megakad, és mindenki rosszul jár. Összedugták hát az unió döntéshozói a szakemberekkel a fejüket, és arra jutottak, hogy az atomenergia lehet a megoldás. Herzog Edit részt vett, sőt fel is szólalt az Energiafórum hagyományos strasbourgi ülésén, melynek fő témája az európai atomenergiaipar volt.
A nukleáris energia sokáig tabu témának számított az Európai Unióban. Ma már egyértelműen nem számít annak, sőt a parlamentben azt merem mondani, hogy többségben vannak a támogatói, hiszen be kellett azt látni, hogy a környezetvédelmi célok, nevezetesen a széndioxid kibocsátás csökkentése, a gazdasági célok, az európai versenyképesség és általában megfizethető energia, és harmadikként a folyamatos energia ellátás háromszöge egyszerűen nélkülözhetetlenné teszi az energia mixben nukleáris energia használatát. Ráadásul a világ többi részében iszonyatos gyorsasággal fejlesztenek reaktorokat. Oroszország a közeli 10-15 évben 45 reaktort szeretne építeni, Kína 100 körül, India 50 fölött. Ami érdekes, hogy a közel-keleti országok is egyre inkább nukleáris erőművek építésén gondolkodnak, ami nyilván mutatja, hogy a fosszilis alapú energiaforrás vagy a kőolaj források ma már nem bizonyulnak elegendő fedezetnek, a megújulók sajnos pedig még nem tartanak ott, hogy pótolni tudnák azt az energiaigényt, ami jellemzi a világot, és ami egyfolytában növekszik, 2050-re vélhetőleg megduplázódik.
Valószínű akkor, hogy az Európai Unióban is egyre több atomerőmű fog épülni?
Nem innen érdemes vizsgálni ezt a kérdést, hanem onnan, hogy meg kell fizetni az energia árán túl valami fajta hamis ideológia, vagy valamilyen külső vállalati érdek fölös költségeit, vagy valóban csak azt kell megfizetni, ami az energia előállítás valóságos költsége.
Mondjuk a hamis ideológia alatt mit érthetünk?
Vannak olyan pártok, politikai szervezetek, civil szervezetek, akik azzal hitegetik a világot, hogy a megújuló energiaforrásokból, vagy bármely más energiaforrásból a világ energia szükséglete előállítható. Én nagyon fontosnak tartom a zöld szervezeteknek ezt a 20 éven keresztül tartó folyamatos kampányát, mert ez egyértelműen ebbe az irányba terelte az iparágat, hogy a biztonság mindennél fontosabb. Hiszem, hogy ez az ipar bizonyította, hogy ennek meg tud felelni. A negyedik generációs erőművek ma már föl tudják számolni a saját atomhulladékukat 98-99%-ban. Nekünk azt tudomásul kell azonban venni, hogy a biztonság az emberi tényező.
Elképzelhető tehát, hogy a jövőben az atomenergia megkapja a környezetbarát energia címkét.
Én azt hiszem, hogy mindenképpen a környezetbarát energiaforráshoz sorolható, hiszen gyakorlatilag ez az egyetlen egy olyan energiaforrás, ami semmilyen módon széndioxidot nem termel. Mi készítettünk egy olyan javaslatot, hogy jöjjön létre egy olyan fórum, amelyben benne lennének a tagállamok képviselői, az iparág képviselői, az európai intézményrendszer képviselői, és közösen egyfajta koordinációval beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet a jövő igényeit a leghatékonyabban megszervezni, hiszen ez minden európai állampolgár érdeke.
A környezetvédők persze nem örülnek az atomenergia támogatásának. A Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője, Bojtos Ferenc úgy gondolja, hogy nem lesz könnyű meggyőzni a lakosságot az atomenergia nélkülözhetetlenségéről.
A címkézésekhez azt hiszem nincs túl sok hozzáfűzni való. Bizonyos szempontból nyilván környezetbarátnak tekinthető. Akkor, amikor mondjuk arról van szó, hogy kevesebb szénmonoxidot jutott a levegőbe, vagy kevesebb kormot és egyéb anyagokat. Ugyanakkor a másik vonatkozása pedig az, hogy ezeknél a beruházásoknál és a maradó anyagoknál a továbbkezelésnek a költsége és azok az externális terhek az építkezéssel, a sugárzóanyagoknak utána a szállításával, tárolásával és egyebekkel kapcsolatos dolgok olyan környezetterheket rónak ránk, amelyeket több generáció fog megfizetni. Ebből kifolyólag azt hiszem, hogy felelősen gazdálkodni ezzel csak nagyon óvatosan szabad.
Az uniós vezetők számára elsősorban saját döntésük kényszerítő hatású. Csökkenteniük kell ugyanis a káros anyag kibocsátást. Széndioxidból 20%-kal kevesebb juthat a levegőbe 2030-ra az 1999-es mennyiséghez képest.
Nyilván politikusi szinten könnyebb megfogalmazni ilyen jelszavakat, mint hogy szerezzünk támogatottságot az atomenergiának. Részben szerencsésen és érthető módon is a lakosságban azért elég nagy ellenérzést vált ki az atomenergia. Értem azt is, hogy milyen kényszervezeti a politikusokat ebbe az irányba, de a gyakorlatban a megújuló energiáknak az alkalmazásával kellene, hogy megtörténjen, és az atomenergia legyen az a biztosíték, amit csak akkor használunk, hogyha tényleg szükség van rá.
Az uniós országok közül Finnországban, Franciaországban és Bulgáriában már zajlanak az atomerőmű építéshez szükséges előkészületek. Olasz támogatással Szlovákiában is hasonló lépések történtek. Litvánia és Lettország egyelőre fontolgatja a lehetőségeket. Magyarországon az energiafelhasználás közel 40%-át a paksi atomerőmű termeli meg. Köszönöm figyelmüket! Az Európercekben ma Gerendai Barságnest hallották.
Európercek. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával. Name it, I'm back.
Megbeszéljük, Bolgár György és a Hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Március 15-e, kordonbontás. A hírek után megbeszéljük.
Közlekedési hírek.
Az Iszkiri futárszolgálattól tudjuk, hogy teljesen bedugult a Tököli út forgalma a Dózsa-György úttól a